A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 235. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az éneket, a 235. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 7. fejezetben, az első 16 versben.
Amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, de paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, ha csak nem egyenlő akaratból, bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg a férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében. Mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el. Nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfi vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudott te, asszony, hogy megmentheted-e a férjedet, vagy mit tudott te, férfi, hogy megmentheted-e a te feleségedet? Isten áldása legyen az ő igéjének olvasóin, hallgatóin és befogadóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, magasztalunk, hogy elgondoltad a gyülekezetet már a világ megteremtése előtt, hogy részeltes abból a szeretetből, amiben a Szent Háromság él az örök dicsőségben. Köszönjük, hogy kiábrázoltad annak földi mását, a családot, mint a legkisebb gyülekezetet, amelyben megélhetjük a lelki egységet, a szeretetben való szolgálatot egymás felé és te feléd. Köszönjük, hogy úgy jöhettünk ma ide, mint egy családterápiára, hogy ápolhassuk közös életünket, gyógyuljunk és erősödjünk. Segíts, hogy engedelmes szívvel hallgassuk a te szavadat, tudva, hogy a te jó akaratodban nyugszik a mi békességünk. áld meg együtt létünket, és tedd gyümölcsözővé bennünk a te ígédet. A Krisztus nevében kérünk. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 172. dicséretünket énekeljük. Istenünk igéjét, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, Máté evangéliumából olvasom, a 19. fejezet első 12 verséből. Nem tudom, hogy lesz-e most kivetítés, de hogyha lesz, akkor figyeljünk arra is meg, ahogy én olvasom, és akinél van új fordítás, az nyugodtan kövesse a szemével azt. Én a Károli fordításból olvasom most, az Isten igéjét és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa. És nőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából és méne Judeának határaiba a Jordánon túl, és követi őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket. És hozzá menének a farizeusok, kísértvén őt, és mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani. Ő pedig felelvén mondta, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És ezt mondta, annak okáért elhagyja férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többi nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondta nekik, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő, és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Mondának néki tanítványai, ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondta nekik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, vegye be. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy nagyon aktuálisak ezek az igék, mintha Gábor nagytiszteletű úr kiszámolta volna még az elmúlt esztendőben, november körül, hogy amikor készíti a munkatervet a házasság hetére, melyik ige essen, és akkor kijött ez az ige, és ehhez szabta volna a többit, mert hogy házasság hete van, aminek az idei címe az, hogy megtartó hűség. Azt gondolom, hogy valamennyien biztos, hogy érintettek vagyunk, vagy így, vagy úgy ebben a kérdésben, és szükségünk van arra, hogy legalább egyszer kiemelten figyeljünk a házasságunkra, ápoljuk és őrizzük azt. Mert hogy a házasság az támadás alatt van, így a válás minden kornak a kérdése. Máté evangélista szerint farizeusok mennek oda Jézushoz, és teszik fel neki ezt a nagy kérdést, hogy szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani feleségét. Hát igazából nekik abszolút nem ez a kérdésük, ők törbe akarják csalni Jézust, és hát a mózesi törvényre hivatkoznak. Ugye a mózesi törvény szerint abban a korban a legkisebb kifogás is elegendő volt ahhoz, hogy a férfi elváljon a feleségétől. Ha valaki feleségül vesz egy lányt, és férje lesz annak, de később nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenveset talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és úgy küldje el a házból. Tehát elég volt egészen pici dolog ehhez, nem kell itt nagy dologra gondolni, és akkor már is ott volt a kezében a vállólevél, és mehetett a házból. A szigorú rabbinikus irányzat szerint ez az ok csak a házasság törés lehetett, egy másik iskola azonban minden panaszra kiterjesztette a vállók kérdését. Bár előttem kérdés az, hogy most a házasság törés alatt mit is értünk, hiszen az Ószövetségben az Isten népének a törvény szegését is bálványimádásnak minősítette az ige, és maga a házasság törés sem ott kezdődik el, hogy ott van már a harmadik, hanem hogy valami miatt megjelenhet az a harmadik. A farizeusok célja itt nem az volt, hogy tegyük tisztába ezt a kérdést, hanem az volt a céljuk, hogy Jézust törbe csalják. És Jézus nagyon jól tudta, hogy mi van a kérdés hátterében. Jézus ezért a lényegre mutat rá, a házasság eredetére először, Isten céljára és tervére. A Teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonnyá teremtett. Tehát Isten gondolata volt ez, hogy két különböző embert teremtett, egy férfit és egy asszonyt. Azért elhagyja a férfi atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, amit azért az Isten egybe szerkesztett ember el ne válassza. Jézusnak ez a válasza. Tehát gondoljuk meg, hogy mire is kaptuk a házasságot. Tehát Istennek célja van vele, Isten célja az, hogy látta Ádám boldogtalanságát, és boldogítani akarta vele. Tehát az Isten célja az, hogy egységben élje meg a szeretett közösséget a férfi és a nő együtt az Istennel. Egyformán az Isten képére teremtettek, együtt kapják az áldást, együtt kapják a megbizatást az Édenkertjében, tehát együtt képviselhetik Istent a teremtett mindenségben. És két különböző ember az Isten kezében egybe szerkesztődnek a házasságban. Tehát azért is hangsúlyoztam ki itt az elején a károli fordítást, mert meggyőződésem, hogy nem egyszerű összekötésről van szó csupán, hanem ennél sokkal többről, egybeszerkesztődésről. Ugye a római katolikusok a házasságok megkötésekor szimbolikusan egy stólával összekötik a két kezet, a menyasszony és a vőlegény kezét, jelezve ezzel a egybeköttetést. Azonban, ha valamit csak úgy valamivel összekötünk, persze kérdés, hogy mivel, meg milyen erősen, akkor könnyen kicsúszhatott az egyik. Nagyon könnyen, ha az a kötés oldódik, akkor már is csúszik abból valami, de az egybeszerkesztés az már egy szorosabb köteléket feltételez. Tehát pontosan össze kell illeszteni az egybeszerkesztésnél a darabokat. Ha például egy asztalos készít el valamit, akkor ahhoz csapokat készít, vagy úgy készíti, hogy az a szerkezet összepasszoljon teljes egészében, és akkor az a polc, vagy az a szekrény, ha így erősen van egybe szerkesztve, nem csak összekötve, akkor az jól bírja a terhelést, erősen bírja. És ha gondolunk a házasságra, akkor a házasság az nem könnyű feladat. A házasságnak bizony terhelést kell elbírnia, és nem is kis időre vonatkozóan, hanem egy életen keresztül valamilyen terheket biztos. Minden életszakaszban mások ezek a terhek, de biztos vagyok benne, hogy minden életszakasznak megvannak a házassági terhei. Olyan csak a mesébe van, hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak. Megvallom a testvéreknek, hogy a mai napig nagyon szeretem a meséket, különösen a népmeséket. És olyan szívesen olvasgatom azt, hogy a legénynek, különösen így szeretem olvasgatni, hogy a legénynek mennyi próbát kell kiállnia egészen addig, amíg eljusson a királylányig, és elnyeri a kezét. És úgy szívesen olvasom, hogy most legyőzte a 7 fejű sárkányt, most a 14 fejű sárkányt, most az oroszlánt, most a hatalmas kutyát, és akkor elnyeri a királylányt, és véget ér a mese, hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak. És azután? Hát a tapasztalat az, hogy igazából a sárkányok, meg a nagykutyák, meg az óriások utána jönnek. Hát lehet, hogy előtte is voltak, De egész biztos, hogy utána is jönnek ezek a sárkányok. Valakinek mondtam, hogy a sárkány tojások igazából akkor kelnek majd ki. De az a kérdés, hogy a házasságban is megteszünk-e mindent azért, hogy ezeket a sárkányokat legyőzzük. Azaz biblikus szóval fogalmazva, hagyjuk-e ilyenkor, hogy az Isten éppen azon a ponton, ahol támadás alatt vagyunk, egybe szerkesszen bennünket még erősebb kapcsokkal. Mert hogy a házasság nem arról szól, hogy azután boldogan élünk, míg meg nem halunk, hanem sokkal inkább arról szól, hogy egybe szerkesztődünk, és nem csak egymással szerkesztődünk egybe, hanem magával, az élő Istennel, Jézus Krisztussal szerkesztődünk közben egybe, és így töltjük be együtt boldogan a küldetésünket. Tehát kialakul egy erősebb kötelék, ami azután kibírja az életnek a terheit és a megpróbáltatásokat. És az ige mindvégig úgy beszél erről, hogy Jézus Krisztusban lehet egybeszerkesztődni, mint ahogyan ez az egység megvan a Szent Háromságon belül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek között. Tehát egység a szeretetben, egység az engedelmességben, kölcsönösen. Tehát nem véletlenül emelem ki, hiszen Pál apostol is később kiemeli ezt a kettőt, hogy egység a szeretetben és egység az engedelmességben, mikor kire tartozik a megfelelő oldal. Hiszem, hogy az Isten végzi ezt az egybeszerkesztői munkáját a házasságban, és ettől lesz az erős kötelék, és ettől nem csúszik szét egykönnyen. Nem gondolom azt, hogy ez a pillanat műve. Nem gondolom azt, hogy ez akkor abban a pillanatban megtörténik, amikor a pár odaáll az úrasztala elé. Meglátni és megszeretni az lehet, hogy egy pillanat műve, de az egybeszerkesztődéshez idő szükségeltetik. Élethelyzetek, amiben csiszolódunk egymás által, és a másikhoz, a másik felemhez, és ezeket az egybeszerkesztődéseket nem lehet kikerülni, és van, amikor ez fájdalommal jár az ember életében. Tehát lekopnak az állarcok, a mázak, viszont kialakul egy nagyon erős kötelék, egy nagyon erős kapcsolat, ami jó esetben erősebb minden más kapcsolatnál, tehát erősebb a szülő-gyermek kapcsolatnál is. Ma divat házasság kötés előtt házassági szerződést írni, amiben egy jogi személy előtt a leendő házas felek írásban rögzítik azt, hogy mit vittek bele a házasságba, és hogy egy esetleges válás után mit fognak majd belőle kivinni. Ki illet mi a házasságból? Hát szerződünk a munkára is. Ismerősek talán az életből ezek a munkaszerződések, hogy ott van minden, de hogyha nem működik, akkor ezt a szerződést nagyon könnyen fel lehet bontani. Azonban a házasság az nem egy szerződés, hanem az Isten igéje szerint egy szövetségkötés, amit nem lehet csak úgy felbontani. Akkor sem lehet fölbontani, hogyha az egyik fél hűtlenné lesz. Gondoljunk arra, hogy az Isten is szövetséget kötött az emberrel, és az Isten nem bontja fel a velünk kötött szövetséget csak azért, mert mi hitetlenek vagyunk, vagy hátat fordítottunk neki. Áll az Isten szövetsége függetlenül attól, hogy mi ehhez hogyan viszonyulunk. Isten eredeti terve tehát a házassággal az, hogy lesznek ketten egy testé, és azt ember hogyan szüntetné meg. Ha csak összeköttetésről lenne szó, akkor könnyű azt a köteléket kioldani, de mivel egybeszerkesztésről van szó, az csak összetöréssel lehet szétválasztani. Calvin is azt hangsúlyozza írásában, hogy ne a válás legyen az elromlott házasság gyógyírja, mert aki elválik a párjától, az mintegy önmagának fele részét szakítja el önmagától. Az pedig egyáltalán nem tűri a természet, hogy valaki a saját testét tépje szét. Mivel tehát a házasság az Isten szerinti szövetségkötés, ezért lehetséges az, hogy egy életre szóljon, hiszen mi Istenre támaszkodhatunk minden szükségünkben, őt hívhatjuk segítségül. Jó lenne, hogyha innen közelítenénk meg mindig ezt a kérdést, akkor is, amikor az életünkben jönnek a viták meg a viharok, akkor is erre gondoljunk, hogy mi is a házasság igazából, és mindig az eredetire irányítsuk a tekintetünket. Jézus elutasító válaszára aztán kérdeznek tovább, itt a farizeusok, hogy akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki. Tehát újra támadnak. Úgyból azt mondják, hogy ki vagy te Jézus, hogy Mózes a törvényadó felé teszed magadat. Ha Mózes megengedte, akkor te miért nem ezt mondod? De Jézus válasza újból leleplezi őket, illetve nem csak őket, hanem mindannyiunkat. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Miért lehetséges a válás? Jézus itt rámutat, hogy a szívetek keménysége miatt. Mózes nem rendelte ezt, ahogy itt a farizeusok mondják, hanem engedte, ahogy Jézus fogalmaz, és ez nagy különbség. És hogyha egy házasság felbomlik, akkor ott az ember kemény szívűségével van a baj. A makacs hajthatatlan emberi természettel, amelyik nem akar változni, nem akar változtatni, és amelyik olyan nagyon nehezen látja be, hogy vétkezett. És a házasságot maga a bűn bontja fel. Bart Károly így fogalmaz, hogy a jogi értelembe vett válás nem változtat a teremtés rendjén. Innen nézve minden válás házasságtörés. Az biztos, hogy minden házasság, sőt minden kapcsolat is el tud romlani. És ennek oka a kemény szív. És úgy arra szeretném biztatni most a testvéreket, vagy inkább bátorítani, hogy nézzünk most emögé is, hogy mitől keményedik meg az embernek a szíve, hogy hogyan megy ez végbe. Otthon nagyon szépek a növényeim, sose voltak még ilyen szép növényeim. Valami csoda folytán valamelyik mindig virágzik, és van úgy, hogy a természettel ellentétben még kétszer is virágzik némelyik egy esztendőben, de ehhez hozzátartozik az is, hogy minden reggel sorba megyek, és egy picit mindegyiket meglocsolom langyos vízzel. Meg arra nagyon vigyázok, hogy húzat ne érje őket, hogy megfelelő helyen legyen mindegyik úgy, amit szeret, hogy a napfényt, vagy éppen a félárnyékos helyet. Tehát vigyázok erre. Egy szóval gondozom őket. És valahogy így van a szívünkkel, meg így kellene, hogy legyen a kapcsolatainkkal is, hogy vigyázni kell rájuk, hogy meg ne keményedjenek. És a szívünk is megkeményedik, hogyha nem kap minden nap egy kicsi szeretetet, legalább egy pici tápoldatot felülről. Egyik napról a másikra biztos nem szárad ki, de eltelik egy kis idő, és utána a szívünk megkeményedik. Persze itt az is kérdés, hogy kitől várom a tápoldatot, kitől várom a szeretetet. Mondhatjuk, hogy hát jogosan várom a férjemtől, vagy jogosan várom a feleségemtől, de az nagyon nem jó, ha csak tőle várom a szeretetet. Ha csak rá teszek minden terhet, hogy ő oldja meg a szükségeimet, ő töltse be a hiányaimat, ha mindent tőle várok, az nem jó. Akkor abból előbb-utóbb egész biztos, hogy viták lesznek a családon belül, sértődés, csalódás, és a végén ott van a megkeményedés, mert hogy nem azt adja, amit tőle várok. Tehát igazából az embert egyedül csak az Isten tudja boldoggá, megelégedetté, kiegyensúlyozottá tenni. Az Isten szeretetében, az Isten bocsánatában, kegyelmében nyugszik meg a szívünk. Ugye ismerjük ezt a óegyházi atyától származó mondatot, hogy nyugtalan a szívünk, amíg benne nyugalmat nem talál. Hát szükséges elválni nekünk a romantikus álmainktól, attól mindig el kell válni, meg az elvárásainktól is el kell válni a másik ember felé, mert az Isten útja inkább az, hogy elengedem az elvárásaimat, és helyette hálát adok Istennek mindig azért, amit viszont kapok a másikban. Tehát nem elvárás, meg nem ráteszek minden terhet, hanem megköszönöm, hogy ott van mellettem, és megköszönöm Istennek, hogy meg neki is, hogy de jó, hogy vagy. És ezt a szeretetet elkezdhetem minden nap táplálni, akár kora reggel kezdhetem ezzel, és utána folytathatom napközben is, meg bezárhatom így a napot is este. Tehát a szeretet táplálása, és ez idő, munka, beszélgetés, odafordulás, hogyha a negatív oldalról akarnám fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy akkor ez egy-egy helyzetben önfegyelem, magam megtagadása, engedelmesség. Mert a másik ember nem fogja kitalálni, hogy én mit szeretnék, a szükségeimet azt valahol meg is kell fogalmazni, el kell mondani, mégpedig számára egyértelműen a szeretetemet is egyértelműen ki lehet fejezni. És a bezárkózástól, elzárkózástól megkeményedhet a szív. De hogyha én elkezdek nyitni, elkezdem elmondani, hogy mit gondolok, hogyan, de ugyanakkor Istenre figyelve és várva, hogy az Isten készítse el ennek az alkalmait, akkor ott már elkezdődhet valami, vagy visszafordulhat valami, ami rossz irányba elindult. Az ellenség olyan, hogy elhiteti azt mindig velünk, hogy nincs visszaút, hogy ez már csak rosszabb lesz, nem érdemes rajta dolgozni. Az Isten pedig arra unszol bennünket, hogy igen, el kell kezdeni gondozni, és a kemény szívet elsősorban kitenni az Isten szeretete melegének, és megöntözni reménységet adó Istentől való ígéretekkel. Tehát nem a másiktól várni csak, hanem Isten felé kinyílni, az Isten igéje előtt megnyílni, és először mindig kezdjük a saját szívünknek a gondozásával, mert hogyha az nincs rendben, akkor erőm se lesz a másikra igazán figyelni. Jézus tehát nem beszél arról, hogy rendjén van a házasságnak a felbomlása, hanem inkább arról, hogy következmények nélkül nem lehet kilépni belőle, a válás nem megoldás. Jött az Ószövetségi ige, amiben nagyon keményen mondja az Isten, hogy gyűlölöm az elbocsátást. Hiszen ha valami egy, az csak széttörni lehet, hogy kettő legyen újra belőle, és egy válásnál törik minden családtag, tehát nem csak a férj meg a feleség, hanem törnek a gyermekek, de akár a távolabbi családtagok is, akik szívükön viselik a sorsukat, és ott törik nagyon sokszor ez a tapasztalat, hogy törik az Istennel való kapcsolat is, meginog az Istenbe vetett bizalom, hogy engedhette meg az Isten, eltávolodik olyankor az ember az Istentől is. Mondhatjuk, hogy igen, a gyerekek majd kiheverik, majd csak begyógyul ez a seb, de ez valahol nem igaz teljes egészében, mert a gyermekek utána egy életen át magukon viselik ezt a traumát valamiképpen, ezt viszik tovább az ő házasságukba, párkapcsolatukba, inkább így mondom, mert lehet, hogy ezek a gyerekek utána nem jutnak el a házasságig sem, mert azt mondják, hogy na hát mi értelme volt az annak, mert hogy ezt láttuk otthon. Tehát Jézus beszél itt a válás lehetőségéről, de anélkül teszi ezt, hogy helyeselné. Tehát, hogy nincs rendjén. Tehát sohasem ez a jó megoldás. Legfeljebb a két rossz közül az egyik. És az emberen rajta lesz egy bélyeg egy életen át. Mondtam már a testvéreknek ezt, hogy engem sokan faggattak a házasság körül is, meg azután is, hogy mertem belemenni egy ilyen kapcsolatba, úgymond, hiszen a férjem elvált ember volt, és hát az igében itt áll fehéren, feketén, hogy aki ilyet vesz el, az is házasságtörő. Én sohasem mondtam erre a kérdésre azt, hogy miért kérdezed, vagy hogy nincs igazad, mert tényleg ez van az igében, hogy házasságtörő, és azt tudom mondani, hogy ennek a kapcsolatnak, a házasságnak elbocsájtottal, vagy akár ha valaki saját maga elbocsájtott, külön megvannak a buktatói, de hiszem és vallom, hogy az Isten kegyelméből lehet ezt feldolgozni, és alázattal, de csak alázattal elfogadni, és kérni az Istent, hogy ő hozzon ki bennünket minden bűnünkből és minden kemény szívűségünkből. Tehát a korintusi levélben bőséggel beszél Pál apostol erről a kérdésről, és igen, tudhatjuk, hogy az élet számtalan történést produkál, számtalan variációja létezik ennek, itt ezekről a variációkról beszél Pál apostol, hogy mi van akkor, hogyha valaki a házasság kötése után tér meg, a másik fél marad hitetlen, az egyik haladna Krisztus útján, nevelni a gyermekeket hitben, az Úr félelmében, a másik meg liberális módon most akkor, hogy is egyezzünk, vagy hát nem tudom megbeszélni a házastársammal, hát megbeszélem inkább egy hittestvéremmel, egy gyülekezeti testvéremmel, vagy állandó viták vannak a két különböző, tehát amiatt, hogy az egyik templomba jár, a másik meg nem. Mindig keressük a békességnek az útját, erről beszél Pál apostol. Mi van akkor, hogyha a hitetlen fél elmegy egy harmadikkal, és ott marad az ember egyedül? Tehát az apostol egyik esetben sem mondja azt el, hogy akkor váljon el, hanem inkább azt mondja, hogy a hitetlen fél meg van szentelve a hívő által, és ez nagyon komoly ígérete az Istennek, és Isten mindig erre biztat bennünket, a helyreállításra, a kemény szeretetre, az imádságra, és mindig tudhatjuk azt, hogy az Isten képes csodákra, mindig vissza tud fordítani ott dolgokat, ahol mi már csak a halál erőit látjuk. Ő meg tud gyógyítani házasságokat. De inkább úgy mondanám most, hogy mindegyikünk értse, hogy az Isten meg tudja gyógyítani a kemény szívünket. Mert hogyha az nem gyógyul, akkor azt viszem bele minden egyes kapcsolatomba, és követem el ugyanazokat a bűnöket, mert nem a másikkal van baj elsősorban, hanem mindig a saját szívemmel. A szívünkre pedig az Isten igéje szívátültetést ír elő, mint gyógyírt, hogy adok nekik egy szívet és egy utat, hogy engem féljenek és jó dolguk legyen. Vagy ott van az ige Ezékiel könyvéből, hogy elveszem a kőszívet a ti testetekből, és adok nektek hússzívet. Az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsaimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Hát ez Isten kegyelmes, újjászülő munkája az életünkben. Biztos, hogy minden válásnak megvan a maga egyedi története, de jó, hogyha ebben fülön csípjük a bűnt, a kemény szívűséget, és jó meglátni mindig a magunk részét, akármilyen oldalról is vagyunk érintettek. Gondolod itt akár a gyülekezetnek a közösségére, hogy hogyan fordulunk az elváltak felé például, vagy hogyan segítjük az ilyen gyermekeknek a teljes életét, a teljes élet felé őket, hogy fel tudjuk-e mutatni azt, hogy a gyógyító orvos itt van köztünk. Hát ebben segítsük egymást, ne az ítélkezésben, hanem a támogatásban, a világosságban való járásban, ahol elő lehet jönni, és meg lehet vallani a bűnt, és elfogadva ugyanakkor Krisztus bocsánatát, amiből pedig mindannyian élünk. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett. A tanítványok itt meg is rémülnek, hogy akkor jobb lenne, hát nem házasodni, ha így van dolga az embernek. Azt gondolom, hogy az a lényeges, hogy az ember mindig az Isten útján járjon szeretetben, és hogy minden dolgunkban kérjük Isten szent lelkének a vezetését. Hogyha valaki házasságban él, akkor vigyázzon, és ne gondolja azt hamisan, hogy őt nem érintheti a válás szele, akkor ott lehet hálát adni a házastársért, meg lehet köszönni Istennek az együtt töltött éveket, lehet gondozni a szeretetet. Hogyha valaki már túl van egy házasságon, és egyedül él, és viszi ennek a kínját, terhét, az kapaszkodjon az Isten kegyelmébe, és kérje az ő gyógyító munkáját, családja minden tagjára. Ha valaki előtte van még a házasságnak, akkor lehet kérni Istennek a vezetését, kegyelmét, türelmét, hogy az ember ki tudja várni azt az Istentől küldöttet, akivel aztán az Isten egybeszerkeszti őt. Isten áldjon meg bennünket, és kívánom, hogy úgy gondoljuk tovább saját életünkre vonatkoztatva ezeket az igéket. Isten igére válaszként a 173. dicséretet énekeljük. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk elsősorban azért a szövetségért, amit te velünk kötöttél. Hálát adunk, hogy te nem vonod meg tőlünk szeretetedet, kegyelmedet, azért, mert mi hűtlenek vagyunk. Te hűséges vagy, és magadat meg nem tagadod. Köszönjük, Urunk, neked a házasság jó gondolatát, hogy azt te tervezted el, és hogy te munkálkodsz benne, hogy a férfi és nő egyé szerkesztődjön általad. Urunk Istenünk, eléd visszük az életünket, és arra kérünk, hogy bocsásd meg kemény szívűségünket. Bocsásd meg, amikor nem hagyjuk, hogy az életünket te öntözd meg szereteteddel, kegyelmeddel, amikor nem hagyjuk, hogy a te igéid átjárják a gondolkodásmódunkat, és vezessenek az engedelmesség útján. Bocsásd meg, Urunk, amikor keménykedünk a másik felé is, éppen a felé, akit pedig nagyon kellene, hogy szeressünk. Bocsásd meg, hogy sokszor megbántjuk egymást szavainkkal, és tetteinkkel is, vagy éppen azzal, amit nem teszünk meg. Bocsásd meg, Urunk, hogy ez a keménység jellemző más kapcsolatunkra is. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünk ne legyen kemény, hanem járjunk veled szeretetben. Dicsérünk és magasztalunk, hogy te veszed el a kőszívet az életünkből, és adod magadat, adod szent lelkedet, hogy te élj bennünk, és te formáld át az egész életünket, indulatainkat, gondolatainkat, terveinket, álmainkat, céljainkat. Bocsásd meg azt, Urunk, amikor olyat várunk a másik embertől, amit egyedül csak te tudsz megadni nekünk. És bocsásd meg azt, Urunk, hogy veled olyan kevés időt töltünk, olyan kevésszer tudjuk megmutatni, elmondani neked, hogy mennyire szeretünk. Urunk, növeld ezt a szeretetet a szívünkbe, hiszen ha rád nézünk, ha benned gyönyörködünk, akkor az mindig növekszik, mert látjuk a te hatalmadat, a te gondoskodó kegyelmedet naponta. Könyörülj, Urunk, hogy a gyülekezeteinkre hadd legyen jellemző az, hogy szeretetben élünk. Te tartsd meg, Urunk, a házaspárokat. Te segíts, hogy a viták benned megoldódjanak. Te könyörülj azokon, akik már úgy kifelé lépnének a házasságból, mert azt gondolják, hogy mással vagy máshogy jobb. Urunk, gyógyítsd őket, gyógyítsd mindannyiunk kemény szívűségét. Kérünk, Urunk, azokért, akik már túl vannak a válláson, vagy éppen így nőttek fel gyermekként, hogy a te kegyelmedbe kapaszkodva tudjanak tovább lépni a te utadon, és őrizd meg őket a maguk választotta utaktól. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy gyülekezetileg is te tudsz bennünket helyünkre tenni, egybeszerkeszteni. Eléd visszük, Urunk, a gyászolókat, a sírókat, légy az ő vigasztalójuk, életük reménysége. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg most a csendes percben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.